Minden szentmisében, amikor elérkezünk az eukarisztia ünneplés csúcspontjához, elhangzik egy ünnepies felszólítás, kijelentés a pap részéről, íme hitünk szent titka. És erre a hívő közösség azt szokta válaszolni, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ez a misztérium fidei, a hit szent titkaként tiszteljük, illetve imádjuk az eukarisztiát. Miután a pap lehívta a Szentléleknek az erejét az áldozati adományokra, a kenyére és a borra, és kimondta Jézus Krisztusnak az eukarisztia alapító szavait, a kenyér és a bor attól kezdődően már Jézus Krisztusnak a szent teste és a szent vére. És amikor rámutató módon ünnepélyesen a pap azt mondja, íme hitünk szent titka, akkor erre céloz, ezt a csodát akarja kifejezni, és ezért használja a misztérium szót, hogy titokról van szó. A titok, a misztérium a szentírásnak a szóhasználatában valami olyasmit jelent, hogy Isten cselekszik, kinyilvánít, feltár, megmutat valamit, tudnélik az ő szeretetét, de ugyanakkor ez az isteni szeretet, ami feltárulkozik, amit Isten végbe visz, ami megmutatkozik, ez a hétköznapi észlelés, az empirikus észlelés számára és a hétköznapi emberi értelem számára meg nem közelíthető. Valami olyan csodáról van szó, valami olyan isteni szeretet feltárulkozásról, ami csak a hitnek a közegében közelíthető meg, és csak a szeretetnek a közegében közelíthető meg. Ezért mondja azt a pap, hogy hitünk szent titka. Tehát hittel tudjuk csak elfogadni, megközelíteni azt, ami történik minden szent misében, és akkor értjük meg valamelyest azt, ami végbe megy, hogyha mi magunk is a szeretetben élünk. Hiszen az eukarisztiának a titka, az az isteni szeretetnek a titka, az eukarisztia az a sacramentum caritatis, a felénk megmutatkozó, kinyilvánuló isteni szeretetnek a hatékony jele és eszköze, azaz szakramentuma. Tulajdonképpen Istennek minden cselekvése, minden titka olyan tett, olyan cselekvés, ami így megy végbe, hogy egyszerre elrejtőzik, és ugyanakkor feltárul, kinyilvánul. Ilyen a teremtés, ilyen a megtestesülés, ilyen a megváltás, ilyen Jézus Krisztusnak a föltámadása is. Gondoljunk csak arra, hogy a világ teremtése az egy olyan cselekvése a Szent Háromság Egyistennek, aminek nem volt tanúja, nyilván, mert minden előfeltétel nélkül a semmiből szólította létbe ezt a világot. Tehát rejtve ment végbe, de mégis Isten belekódolta, belerejtette az ő szeretetének a jelét ebbe a teremtett világba, és ha az embernek van megfelelő érzékelése, hogy észrevegye ezeket a jeleket, akkor felfedezheti a teremtett világban is Istennek a szeretetét. Aztán a megtestesülésnek a titka, az inkarnációnak a titka is olyan cselekvés az Isten részéről, amely egyszerre kinyilvánítja az ő szeretetét, azt tudnélik, hogy annyira szereti az embert, hogy egészen közel jön az emberhez, Jézus Krisztus emberségében, emberi életében mutatkozik meg és tárulkozik fel az Istennek a szeretete, de maga a megtestesülés is mint egy rejtve ment végbe. Názáreti Máriának Gábriel főangyal hozza a hírt, hogy ő lesz a megváltónak az édesanyja. Máriát avatja bele be a titokba, és aztán még József, Máriának a jegyese, lesz részese ennek a titoknak, meg még talán az a néhány ember, például a pásztorok, akik szintén az angyali híradásból hírül veszik azt, hogy tulajdonképpen mi is történt ott Názáretben és később Betlehemben. Itt is feltárulkozás és elrejlés kettősségével találkozunk. Aztán a megváltás, Jézus Krisztusnak az áldott szenvedése, passiója, kereszthalála, az is egyszerre az isteni szeretetnek, mégpedig a mérhetetlen isteni szeretetnek a megcselekvése, megnyilatkozása, de mennyire rejtett ez az isteni szeretet. A felszínen, a felszínes szemlélő számára minden azt csugalja, hogy a názáreti Jézus kudarcot vallott, hogy a názáreti Jézusnak a műve az sikertelen mű, hiszen keresztre feszítették őt. A rejtekező, de ugyanakkor a megvalósuló isteni szeretetnek a helye a kereszt. De Jézusnak a föltámadása is ilyen. Az Atya elfogadta az ő áldozatát, föltámasztotta a halálból, a föltámadott Jézus megmutatkozik övéinek, a tanítványoknak, de ez is rejtve történik. Maga a föltámadásnak az eseménye is egy rejtett esemény, igazában a föltámadásnak nincsen emberi tanúja. És amikor a föltámadott Krisztus megjelenik a tanítványoknak, csak egy szűk tanítványi körnek jelenik meg, nem Pilátusnak, nem Kaifásnak, nem a nagy nyilvánosságnak mutatja meg önmagát. Feltárulkozás és rejtekezés. Mindegyik titok, mindegyik misztérium hordozza az isteni szeretetet. Hát az eukarisztia is ezeknek az isteni cselekvéseknek a sorába illeszkedik bele, mint egy összefoglalója, foglalata az Isten titkainak, hordozza az Isten mérhetetlen szeretetét irántunk, Jézus Krisztusnak mérhetetlen szeretetét, de ez rejtekezve történik. Az emberi érzékszervek számára megfoghatatlan módon, a tudományos kísérletezés számára elérhetetlen módon, és még az ember értelmi fölfogása számára sem teljesen felfogható módon megy végbe ez a csoda, az isteni szeretetnek a csodája. Az eukarisztia ebben az értelemben a hitnek a misztériuma. De nem csak a hit misztériumok, a hit titkok sorában az egyik, hanem valamiképpen össze is foglalja az összes többit. Valamiképpen foglalata, koncentrátuma a teremtés isteni titkának, a megtestesülés isteni titkának, a megváltás isteni titkának és a föltámadás isteni titkának. Annak az isteni szeretetnek a szakramentuma, amely egyszerre teremtői szeretet, megtestesülő szeretet, megváltó szeretet és beteljesítő szeretet. Az eukarisztia mindenek előtt a megváltó isteni szeretetnek a koncentrátuma, a foglalata. Gondoljunk arra, hogy Jézus az utolsó vacsorán, szenvedésének előestéjén háromszoros módon foglalja össze az ő egész küldetését, szeretetben végbevitt küldetését. Az első módja ennek az összefoglalásnak az ő búcsúbeszéde, amit a tanítványokhoz intéz a János Evangélium tanúságtétele szerint. Jézus egyszerre visszatekint arra három évre, amelynek során ő tanította a tanítványokat, egy közösségbe gyűjtötte össze őket, és előre is tekint Jézus, gyönyörű ígéreteket tesz a tanítványoknak, hogy majd elküldi a Szent Lelket, az igazságnak a lelkét, hogy ő visszatér az Atyához a kereszten és a szenvedéseink keresztül, de aztán ismét látják őt, hogy majd örömmel ajándékozza meg ővét, hogy ő majd békességet hoz nekik. Tehát visszatekint és előre tekint, összesűríti, egybefoglalja az egész megváltói művét. És aztán ez a búcsúbeszéd beletorkol az ő főpapi imájába, amikor már nem csak a tanítványokhoz szól, hanem magához, az Atyához fordul, és egy szívbéli hálával, eukarisztiával, hálaadással imádkozik az Atyához, megköszöni az Atyának, hogy kinyilatkoztathatta az ő nevét, megköszöni azt, hogy neki adta a tanítványokat, és ugyanakkor imádkozik a tanítványokért, imádkozik azokért, akik majd az apostolok szavára hinni fognak ő benne, és imádkozik a közöttük lévő egységért. Az ima keretében hálaadás azért, amit véghez vihetett, és ugyanakkor egy előretekintés is. Összefoglalja az egész művét Jézus. És ugyanezen a vacsorán egy más módon is összefoglalja önmagát és az egész művét, ez pedig egy szimbolikus gesztus, ez a lábmosásnak a gesztusa. Amikor fölkel a vacsoraasztal mellől, kendőt köt maga elé, lehajol és elkezdi mosni a tanítványoknak a lábát. És miután véghez vitte ezt a gyönyörű, elképes cselekvést, azt mondja, hogy ti is ugyanezt tegyétek. Én megmostam a lábatokat, a szolgának a szeretet cselekvését hajtottam végre, nektek is szolgálnatok kell egymást. Jézus tulajdonképpen belesűríti az egész nagy szolgálatát ebbe a gesztusba. Hát az ő egész működés az egy nagy szolgálat volt. Akkor, amikor gyógyította az embereket, akkor, amikor hirdette az evangéliumot, hogy elközelgett az Isten országa, akkor, amikor megszabadította a gonosz lélek hatalmából a szenvedő embereket, ő mindvégig szolgált. És most belesűríti ebbe az egyetlen egy gesztusba önmagát tulajdonképpen. És a harmadik nagy koncentrátuma, egybefoglalása önmagának, az az eukarisztiának a megalapítása. Amikor kezébe veszi a kenyeret, megtöri, és azt mondja, ez az én testem, mely értetek adatik. Kezébe veszi a borral telt kehet, és azt mondja, ez az én vérem kelyhe, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez a szövetségnek a kelyhe, az új és örök szövetségnek a kelyhe. Jézus ezekbe a szavaiba és az átváltoztatott kenyérbe és borba önmagát ajándékozza nekünk. Ez az eukarisztiának a titka, a megváltó szeretetnek a titka. Az utolsó vacsorán teszi ezt Jézus, szenvedésének előestéjén, amikor tisztában van azzal, hogy másnap mi fog történni. Tisztában van azzal, hogy Júdás elárulja, tisztában van azzal, hogy majd szenvednie kell, és hogy az életébe kerül az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása. És ezen az estén, az utolsó vacsorán, mint egy elővételezi Jézus a másnapi keresztáldozatát. Ő ezen az estén lélekben már véghez is vitte ezt az áldozatot. Akkor megalapítja az eukarisztiát, azok a szavak, amelyeket használ, és a gesztusai is mind arra utalnak, azt fejezik ki, hogy itt egy valóságos áldozat bemutatás történik. A kenyérnek a megtörése és a kiosztása. Ez az ő önátadásának a kifejezése. Aztán, amikor arról beszél, hogy kiontatik az ő vére, ez is a másnapi kereszt áldozatra és a szenvedésére utal. A szavaiban, hogy sokakért ontatik ki a vére, feltűnik, felsejlik az Ószövetségben, Izajás próféta könyvében található szenvedő szolgának az alakja, aki áldozatul adja az életét sokakért. Jézus önmagát azonosítja a szenvedő szolga alakjával, tulajdonképpen az ő megváltói áldozata, a mindvégig elmenő szeretetének, önátadásának az áldozata. Szent János evangélista, amikor az utolsó vacsorai cselekedeteket, Jézusi tanításokat elkezdi leírni, ezzel a mondattal vezeti be az egész estét, hogy Jézus tudta, hogy ebből a világból visszatér majd az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Az eukarisztia az a mindvégig szerető Jézusnak a nagy ajándéka. Az a szó, amit az evangélista használ ebben a mondatban, ez a mindvégig, ez a görögben egy sajátos kifejezés, ez az eisztelosz kifejezés, ami egyszerre hordoz egy kronológiai jelentést, a mindvégig abban az értelemben, hogy az utolsó lehelletéig szeret. Jézus. De ugyanakkor van egy minőségi tartalma is ennek a kifejezésnek. Ez a végig szeretni, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a beteljesedésig szeretni, a célba jutásig szeretni, addig a pontig szeretni, ami már felülmúlhatatlan, amit már nem lehet überelni. És majd Jézus, amikor meghal a kereszten másnap, nagypéntek délutánján, az utolsó szava, ugye a Szent János evangéliuma szerint a beteljesedett. Tulajdonképpen itt két rokon értelmi szóról van szó. A mindvégig szeretni, az a beteljesedésig szeretni. Ezt jelenti. A megváltói szeretete Jézusnak az ilyen szeretet, hogy nem tud megállni, mindvégig elmegy, akkor is, amikor az életébe kerül, az életének az odaadásába kerül az, hogy szeret bennünket. Az eukarisztia ezt a megváltói szeretetet gyűjti magába, sűríti magába, ennek a foglalata. Minden szentmisében, amikor eukarisztiát ünneplünk, akkor Jézusnak ez a megváltói szeretete, ez válik jelenvalóvá. Az ő megváltói áldozata válik jelenvalóvá, amikor a kenyeret és a bort, Jézus eukarisztia alapító szavait megismételve és a Szentlélek erejét lehívva, a pap konszekrálja, azaz átváltoztatja. Ezzel a mindvégig elmenő megváltói szeretettel találkozhatunk. Tehát a megváltói szeretetnek a koncentrátuma, ennek a hittitoknak a foglalata az eukarisztia. De azt kell mondanunk, hogy a megtestesülő szeretetnek is valamiképpen koncentrátuma az eukarisztia. Szent János evangéliuma a gyönyörű logosz himnuszában fogalmazza meg a megtestesülésnek a misztériumát, a titkát azzal a mondattal, hogy és az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Ez a megtestesülés, ez az inkarnáció. Hogy az az ige, az örök ige, az Isten ige, aki öröktől fogva az atyával együtt létezik, belép az emberi történelembe, ami törékeny emberlétünket, testi létünket magára veszi, és egy lesz közülünk. Az a szó, amit itt a János evangélista használ, hogy test lett, ez a test szó, ez nem csak a testet jelenti, hanem a húst is jelenti, és már itt utal arra, hogy a testé lett, az emberé lett ige, majd áldozatul fogja adni az ő testét, az ő húsát, az ő valóságos emberi testét, ami üdvösségünkre. A megtestesülésnek a titka az önkiüresítésnek a titka. Hogy az Isten örök igéje nem ragaszkodik az ő isteni dicsőségéhez, hanem fölveszi a szolgának az alakját. Fölveszi a törékeny emberi létezést, azért, mert szeret bennünket. Az egyház atyák, amikor erről a titokról elmélkedtek, akkor ezt a kifejezést használták rá, hogy ez egy csodálatos csere, ami itt végbe megy. A megtestesülés az az admirabile commercium. Az ige magáévá teszi azt, ami a miénk. Jézus Krisztus úgy jön közénk, hogy egy lesz mi velünk. Mindenben hasonlóvá lesz, hozzánk a bűnt kivéve. A halandó emberi életet, a szenvedést, a testnek a korlátozottságát, mindezt sajátjává teszi. És mindezt azért viszi végbe, hogy nekünk adhassa azt, ami az övé, hogy megajándékozhasson bennünket az ő atyával való közösségével, egységével, az ő fiúságával. Tehát ebben áll a szent csere, a miénket sajátjává teszi, azt, ami a miénk, az az övé lesz, hogy nekünk adhassa azt, ami az övé. Hát tulajdonképpen az eukarisztiának a titkában ez folytatódik, a megtestesülésnek a misztériuma, hiszen azért teszi önmagát Jézus Krisztus jelenvalóvá a kenyér és a bor színe alatt, azért lesz nekünk utitársunk, amíg zarándoklunk itt a földi létmódban, és amíg az egyház, mint Isten zarándok népe a történelem évszázadain keresztül a végső beteljesedés felé zarándokol. Tehát azért lesz utitársunk, azért lesz jelen valóvá a kenyér és a bor színe alatt, hogy a táplálékunk lehessen, hogy nekünk adhassa önmagát, nekünk adhassa azt, ami az övé. Hogy vele táplálkozva, az élet kenyerével táplálkozva, az ő élete növekedjék bennünk, az atyával való kapcsolatunk, Isten gyermekségünk tudjon kiteljesedni. A megtestesülésnek a misztériuma folytatódik a konszekrálásban, folytatódik minden szentmisében. Talán még abba is érdemes belegondolnunk, hogy amikor Jézus Krisztus emberré lett, Szűz Mária méhében, ugye fogantatott, az a Szentlélek erejében ment végbe. Ahogy a Lukács evangéliumában olvassuk, a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, mondja Gábriel angyal boldogságos Szűz Máriának, méhedben fogalsz majd a Szentlélektől. Tehát az igének az emberré válása, a megtestesülése, az a Szentléleknek a csodája. Minden szentmisében ugye a pap lehívja a Szentléleknek az erejét a kenyérre és a borra. Itt is a konszekrálás, a kenyér és a bor átváltozása, átlényegülése, hogy Jézus Krisztus valóságos jelenlétének a szent jele legyen a kenyér és a bor, ez is a lélek erejében megy végbe. Ez is egy hasonlóság a két misztérium között, a megtestesülés titka és az eukarisztia titka között. A megváltói szeretetnek a koncentrátuma és a megtestesülő isteni szeretetnek a koncentrátuma, a foglalata, így módon az eukarisztia. És talán érdemes még arra is gondolnunk, hogy a beteljesítő isteni szeretetnek is, mint egy sűrítménye, mint egy foglalata, az eukarisztia. Jézus ugyanis az utolsó vacsorán, amikor már elővételezi másnapi áldozatát az eukarisztia alapításával, akkor ő előre tekint a föltámadásra. Azt mondja az apostoloknak, hogy bizony mondom nektek, nem iszom addig a szőlőtő terméséből, amíg az újat nem iszom majd veletek az Isten országában, az Atya országában. Amikor Jézus ezt kimondja, akkor annak a tudatában mondja ki, hogy az ő áldozatát el fogja majd fogadni az Atya, mint kedves megváltói áldozatot, és azzal válaszol erre az áldozatra az Atya, hogy föltámasztja őt a halálból, és a halálból föltámadott Krisztus majd újra eljön, és az idők végén a nagy messiási lakomán egybegyűjti övéit egy nagy örömünnepben. Ez lesz majd az a végső nagy lakoma, a báránynak a lakomája. Tehát Jézus az utolsó vacsorán, az eukarisztiát megalapítva, már előre tekint a saját föltámadására és a végső beteljesedésre. És így ez az eukarisztia, amit most ajándékként nyújt övéinek, már hordozója, koncentrátuma annak a beteljesítő isteni szeretetnek is. Ezért van az, hogy valahányszor szentmisét ünneplünk, nem csak Jézus áldozatát tesszük jelen valóvá, nem csak az inkarnáció megtestesülő szeretetet tapasztalhatjuk meg, hanem mindig előre is tekintünk arra a végső beteljesedésre. Akkor a pap azt mondja, hogy íme hitünk szent titka, ugye a válaszban megfogalmazzuk ezt az előretekintésünket, ezt a várakozásunkat, hogy halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Azaz nem csak a megváltói szeretetet, a megtestesülő szeretetet, hanem a beteljesítő szeretetet is megvalljuk. Ez az, ami táplálja a mi reményünket. Tehát az eukarisztiát, amikor magunkhoz veszük a szent áldozásban, amikor találkozunk a föltámadott Krisztussal, akkor ez táplálja bennünk a mi saját föltámadásunkba és örök életünkbe vetett reménységünket is. Ezért az a megnevezés, amit az eukarisztiára szokás használni, hogy útonjárók eledele, a viátikum, útonjárók eledele, az ebben az értelemben is értendő, nem csak a betegségben, nem csak a halálra készülő testvéreink számára eledel az örök életnek a tápláléka, hanem mindnyájunk számára, akik az egyház tagjaiként a zarándok úton járunk. Hogy amikor elfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy az erőink fogytán vannak, vagy megfogyatkozik a reménységünk, akkor Jézussal találkozva az élet kenyerében megerősödik a reménységünk, hogy lesz beteljesedés, lesz feltámadás, Jézus Krisztus dicsőségében mi is fogunk osztozni. Íme hitünk szent titka, íme az eukarisztia titka. Amen.
Íme hitünk szent titka. Műsorunkban Puskás Attila gondolatait hallották az eukarisztiáról. Az elmélkedés folytatódik a hírpercek után 9 órakor.
Hírek.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Németh Zsuzsa.